Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohóth Zoltán szakújságíró. Hírfogyasztásnál tartottunk az elmúlt héten. Említetted, hogy az emberiség ma ugye igyekszik tájékozódni, és van is hol, mert média felület aztán van, elektronikus, nyomtatott, mindenféle. Mint egy hatalmas dzsungelben igyekszik keresztül vágni magát, és hát valami csapáson menni, és hogy ebben igyekszel olyan kapaszkodókat mutatni, amely a tudatosságot, a válogatást, a mérlegelést és elemzést, hogy vajon igaz-e, vagy nem igaz-e, vagy részben igaz, mely része nem igaz. Az elmúlt héten az első pontig jutottunk el a négyből, talán ismételjük át, ahogy az iskolában szokták a diákok.
Igen, ez valóban így van, hogy ez annyira összetett témakör, akár az emberiség előtt álló kihívások, akár ennek egyes szegmensei, hogy ezeket azért marha nehéz ilyen 4-5 perces blokkokban kibeszélni. Ezért is állítottuk fel azt a néhány pontos vázlatot, amiben egyébként én ilyen fogalmakat gyűjtöttem ki, mint azt, hogy indulatkeltő tartalmak, leegyszerűsítő tartalmak, ellenőrizhetetlen, vagy egészen nyilvánvalóan propaganda ízű tartalmak. Ezek azok, amik szerintem különösebb média elméleti ismeretek nélkül is bármelyikünk számára többé-kevésbé könnyen ellenőrizhetők. Az indulatkeltő tartalmakat azért emeltem az elsősorban, mert ehhez még ráadásul az a segítség is velünk van, hogy ugye tudunk emlékezni a történelmi tanulmányainkra. Ugye hát aztán mindenki tanult annyit történelmet, hogy pontosan tudja, hogy mondjuk az elmúlt 100 évben milyen diktatórikus rendszerek hogyan használtak a sajtót. És ugye azt is látjuk, tehát aki ma a sajtót figyeli, az pontosan tudja, hogy ugyanezek az eszközök ma is használatban vannak. Tehát az, amikor egyes személyek ellen, egyes kulturális vagy nemzeti kisebbségek ellen, vagy egyszerűen nem is kisebbségek, csak egyszerűen társadalmi csoportok ellen kampányszerű támadásokat indítanak, azokat tisztán ugyanazokkal az eszközökkel folytatják, mint mondjuk 60, vagy 30, vagy 40, vagy 50 évvel ezelőtt a diktatórikus rendszerek. Na most ezeknek azért az egyik alapvető eleme az indulatkeltés, mert az pontosan tudják ennek a műfajnak a szakemberei, tehát a politika csinálók.
Vagy egyáltalán a befolyásolást vezénylők. Ugye ma a szociálpszichológia az egyik legfejlettebb tudomány, amelyik pont az emberiség a tömeg befolyásolásának a szakértőit képzi, és rettentően szomorú dolog, de nagyon ügyesek. De ezek szerint régen is azok voltak, akár a nácizmus, akár a kommunizmus korában.
Igen, na most ilyen szemben persze messzebbre is mehetünk, tehát Napóleontól egészen az egyiptomiakig, vagy a görögökig, de azért egy olyasfajta minőségi különbség van, hogy olyan intenzitással még eddig egyetlen rendszer sem tudott elérni tömegeket, mint a legújabb korban, tehát mondjuk a múlt század elejétől fogva. Ugye az, hogy megjelentek a tömegmédiumok, a napilapok, rádió, tévé, de említettem akár a hangos bemondót is annak idején vidéken, vagy akár a plakátolást, azt látjuk mind a mai napig. Ezek rendkívül erős üzenetközvetítő eszközök, és ami korábban korlátozott volt mondjuk a hatalmi szereplőknek a hozzáférése az emberek agyához, addig ez ma gyakorlatilag akadály nélkül tud történni. Tehát ma, amit egy központi hatalom, politikai, gazdasági, kulturális hatalom akar, azt sokkal intenzívebben keresztül tudja vinni, be tudja juttatni az emberek agyába és lelkébe, mint korábban.
Nagyon rémisztően hangzik, amit mondasz. Remélem a hallgatókhoz is eljutott, hogy azért ez a dzsungel, amelyben közlekedünk, amelyben híreket, információkat akarunk megérteni, ez egy rendkívül veszélyes dzsungel.
Igen, minden dzsungel veszélyes. Ugye a város is egy modern leképeződése annak a dzsungelnek, ami annak idején a természeti népeket körülvette, ugyanúgy vannak benne útvesztők, ismeretlen veszélyek, kiszámíthatatlan mechanizmusok, stb. És hát ilyen a sajtóvilág is. Én ezért mondtam azt, hogy nem fogjuk tudni ezt megúszni anélkül, hogy tanulnánk, vagy anélkül, hogy használnánk a fejünket. Az, hogy emlékezzünk, elemezzünk, tehát ezt minden nap használnunk kell ahhoz, hogy el tudjunk igazodni. Ezt a dzsungelben is minden nap használnia kellett az ott élő embernek, a városban is minden nap használnunk kell, mert figyelnünk kell a jeleket, a forgalom áramlását, stb. És a média világában ez ugyanígy van. Tehát anélkül, hogy ne emlékeznénk, hogy mit olvastam egy hete, egy hónapja, akár egy jó pár évvel ezelőtt, anélkül nem fogunk tudni eligazodni. Ez ilyen szempontból rossz hír, hogy használni kell az agyunkat, de éppen azért jó hír is, mert ez arra utal, hogy az eszköz nálunk van.
Tehát az első, ne feledjék, ha indulatkeltő hírrel találkoznak szóban, videón, képen, hangon, plakáton, ne higgyenek neki, vagy legalábbis nagyon járják körbe az igazi valóság tartalmát a hírnek. Innen fogjuk folytatni, Kohóth Zoltánnal beszélgetünk, hogyan lehet eligazodni a hírek világában, milyen támpontok segíthetnek bennünket elemezni, mérlegelni és saját véleményt kialakítani.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohóth Zoltánnal. hírek média dzsungelében hogyan lehet jól tájékozódni. Ehhez segítesz nekünk olyan támpontokat találni, amely segít elemezni, értelmezni, dönteni, saját véleményt kialakítani. Ugye az első volt az indulatkeltés, ha az van, akkor véletőleg az igazságtartalom minimális, valamilyen szempontból célpontok lettünk. Mi a második?
Annyit hozzátennék még, hogy nem mindig van szó arról, hogy egy indulatkeltő tartalom az hamis. Lehet, hogy nagyon sok igazság elem van benne, sőt az is lehet, hogy alapvetően igaz az a hír, de a tárolásán nagyon sok minden függ. Na most, ha valami indulatkeltő, ugye, hogyha egy civil szituációban mondjuk 2-3 ember beszélget, és valaki ellen indulatot akar kelteni, akkor természetesen lehet, hogy abban használ, és használhat is igazság elemeket a megtámadott embernek a jelleméről, szokásairól, bármiéről, de egyoldalú lesz, és csak azokat az elemeket fogja hangsúlyozni, amik az igazságnak azt a szeretét erősítik meg. Ez az egyik, a másik pedig a kampányszerűsége, tehát hogyha egy társadalmi rendszer, egy politikai szereplő, egy gazdasági szereplő is sorolhatnánk, valakit kinéz magának, és a sajtón keresztül kampányszerűen egyoldalúan torzító, az érzelmeket felébresztő tartalmakat közöl, akkor ha azt érezzük, hogy ebben egyébként van is igazság, akkor is célszerű gyanakodni, és akkor is célszerű óvatosan kezelni, mert ott biztos, hogy a közlőnek nem az a célja, hogy bennünket informáljon, tájékoztasson, képbe helyezzen.
Széles körben, minden oldalról megvilágítva.
Pontosan, hanem az, hogy még inkább eltévedjünk abban az adott dzsungelben, mert ha eltévedünk, akkor arra fogunk késztetést érezni, hogy a közlőnek az akaratát elfogadjuk. Tehát ugye, hogyha eltévesztenek bennünket egy dzsungelben, akkor mindjárt elkezdjük majd keresni, hogy jó, de akkor kire hallgassunk. Na most ezeknek a tisztességtelen szándékoknak a mögöttese az mindig ez, hogy félelmet keltek benned, gyűlöletet keltek benned, azért, hogy aztán majd hozzám fordulj, hogy az én vezetésemmel irányítást nyerjél. Igen, hát a profi manipulátorok mind a mai napig Magyarországon és a világ bármely országában a tisztességtelen hatalmak és manipulátorok azok mindig természetesen ötvözik ezeket az eszközöket, ahogy a nácik, a kommunisták is ezt így csinálták, és itt már érintettük is a leegyszerűsítésnek az eszközét.
Maradjunk itt egy pillanatra. Maga a szó engem nagyon megragadott, és borzasztóan a valóságra húzható. Tehát a leegyszerűsítő hírek biztos, hogy nem igazak. Szinte alapból mondhatjuk, megint ösztönösen.
Ez egészen biztos. Tehát amíg az indulatkeltő vagy manipulatív tartalmaknál nem mindig mondhatjuk azt, hogy ez a hír hamis, csak lehet, hogy esetleg...
Egy fele igaz, a másik felét nem látjuk, ami más megvilágításba helyezni.
Igen, addig, amikor valaki leegyszerűsítve próbál egy problémát tálalni, abban egészen biztosak lehetünk, hogy arra nem érdemes, nem szabad, nem kell támaszkodnunk. Miért? Ahogy én nem vagyok sok szempontból jó ember, és sok szempontból lehet, hogy jó ember vagyok, úgy de senki más sem az. És a világ egyetlen jelensége sem írható le a jó és a rossz fogalmával. Egyetlen kormány, egyetlen történelmi esemény, bármi az életünkben, bármilyen teremtett dolog és bármilyen történő bekövetkező esemény, semmi nem írható le feketével vagy fehérrel.
Muszáj egy pillanatra közbevágjak, egy nagyon kedves diákunk, kedvenc nagytudású Corvinus egyetemi tanárát idézte. Azt mondja, rendkívül vicces, mert kérdeznek tőle valamit, és mindig 5 kérdéssel válaszol. Mert hogy pont ez vonul rajta keresztül, hogy a kérdések azok mindig nagyon sokoldalúak, és a válaszok nagyon sokoldalúak, tehát ahhoz, hogy többé-kevésbé jó választ adjon, bizonyára azért egy egyetemista nem buta kérdést tesz föl, még olyan soha nem volt, hanem a kérdésre minimum 5 másik kérdés volt a válasz, hogy igen, de akkor milyen helyzetben, mikor, milyen háttérrel, melyik országban és melyik években. Most csak példaként mondtam.
Igen, azt hiszem, nem véletlen, hogy annak idején talán az egyiptomiak azért is választották a kígyót a kérdés szimbólumának, és talán innen ered a kérdőjel maga, mert tudták, hogy egy jó kérdés néha sokkal több tudást hoz magával, mint a legjobb válasz. Tök jó, hogy erre tapintottam, csak nem akartam ennyire belemenni ebbe, ennek persze 1000 aspektusa van ennek az egész témakörnek, de valóban az is igaz, hogy amely források mindig csak kinyilatkoztatnak, mindig csak kész válaszokat akarnak ránk tukmálni, és soha nem merül fel egy csöpnyi kételj, egy kérdés vagy egy árnyalat, az megint csak gyanús. Most mondhatnám, akár a most már talán múltbelinek mondhatjuk a gazdasági válságot, az egy rettenetes szenvedések sorát zúdította az emberiségre 10 évvel ezelőtt, de rengeteg technológiai újítás, rengeteg olyan szabályzó, ami akkor nagyon jó volt, az bekerült a rendszerbe, ezeket persze elfelejtjük most sajnos megint. Szóval minden kritikus helyzetnek, minden problémának, minden bajnak, minden idézőjelben mondom rossznak, vannak jó aspektusai, következményei, velejárói is. Ahogy mondtam, az emberi jellem is ilyen.
Tehát akkor húzzuk alá még egyszer, mint az iskolában. a leegyszerűsítés veszélyes, és nem igaz.
Igen, tehát amikor azt tapasztaljuk, hogy egy eseménnyel, egy emberrel, egy embercsoporttal szemben leegyszerűsítően negatív, vagy ugyanúgy mondhatnánk, hogy pozitív tálalások tömkelegét kapjuk, akkor legyünk gyanakvúak, igyekezünk utána menni annak, itt a migráció. A migrációról persze rettentesen komoly fenyegetés, és nagyon jól tett a, mondjuk a magyar kormány, hogy kerítéssel jelezte, hogy egy bizonyos álláspontnak a híve, ez tök jó. De akkor sem lehet például a migrációt csak rossznak tekinteni, egyrészt törvényszerű, és ugye a teremtett világban minden, ami törvényszerű, az annak valahol kellenek jó aspektusai is legyenek. Semmi a világon nem írható le egyszerűsített kijelentésekkel, és sajnos most a média világához visszatérve ezt annyiból is meg kell, hogy erősítsük, hogy a média nagyon szereti a rövid üzeneteket. Tehát ez csak jó, ettől csak félj, attól csak tarts, arra csak hallgass, meg stb. Tehát amikor kampányszerűen leegyszerűsítő, lebutított tartalmakkal találkozunk, az mindig, és holnap is, és mindig csak hamis lehet.
Itt most zenélünk egy kicsit, folytatjuk hamarosan a beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Kohut Zoltán szakújságíróval. A hírek, média, tartalmak dzsungelében igyekszel egy kicsit támpontokat adni. Két pontról már beszélgettünk, ami biztosan nem jó. Biztosan nem jók az indulatkeltő hírek, kampányok, plakátok. Biztosan nem jók a leegyszerűsítő hírek. Biztosan, hogy a tartalmuk hazug, vagy a céljuk más. Mi a következő 4 pontot említettél?
Igen, picit ezt is érintettük, és talán ez az, ami az úgynevezett közösségi médiumok megjelenésével és a szerepüknek az erősödésével a leginkább fenyeget bennünket, és ezek az úgynevezett ellenőrizetlen tartalmak. Tehát tényleg én ma föltennék valamelyik közösségi médiára egy olyan tartalmat, ami mondjuk ellentmond az orvostudomány minimális ismereteinek is, vagy föltennék...
Amíg gondolkodsz, hadd mondjam el, hogy az iskolában tanítva pont a hírek valóságtartalmának megvizsgálása volt a témánk, és ellenpéldaként említettem, hogy van egy ilyen csoport, közösségi oldal, hogy a Földlapos. Elrettentő példaként mondtam, hogy vannak tagjai, ma, amikor műholdakról nézzük a Földet, 100 millió, 1000 műszer, és hát már nem most találták ki, hogy a Föld kerek, ez elég az egyik diák jelentkezett, hogy ő tagja. Azóta sem mertem megkérdezni, hogy viccből jelentkezett, avagy tényleg így gondolja.
Igen, nem tudni, hogy mondjam, mosolyt, vagy
sírást
váltana ki a csapatból egy ilyen kérdés, de egyébként én azt mondom, hogy mindig mindenkit érdemes meghallgatni. Tehát nincs az a fanatikus vallási vezető, vagy nincs az a demagóg politikus, vagy nincs az a egy presszóba, vagy egy családon belül nincs az az ellentétes vélemény, amit ne lenne érdemes meghallgatni. Mert rengeteg új ötletet adhat bármilyen ellentétes vélemény egyrészt, másrészt megsegíthet a mi álláspontunk megerősödésében. Tehát én sokszor azt tapasztalom, hogy én alapvetően meggyőzhető embernek tartom magam, de nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy annál inkább sikerül megismernem a saját álláspontomat, minél inkább olyas valakivel beszélgetek, aki más álláspontot vall. Akár igen, chemtrail őrület, vagy a Földlapos, vagy a parlagfű segít a rákon, vagy nem kell védőoltás, nem tudom, sok agyrémmel találkozunk, és ezekben mindig közös az, hogy ezeket úgy bekajáljuk, mintha soha az életben nem jártunk volna iskolába, mintha soha nem jutna eszünkbe, hogy basszus, egy aspirint nem veszünk meg anélkül, hogy legalább egy ápolónővel, egy orvossal egy 5 perces telefont el ne engednénk.
De ami jön az interneten,
azt megesszük kontroll és kritika nélkül. Na ez a baromi veszélyes.
Nagyon tetszik, amikor arra utáltál, hogy kifejezetten szeretsz olyanokkal beszélgetni, akikkel nem egy állásponton vagy. Ez nagyon érdekes, mert én például nem jól működöm ilyen szituációkban, de nagyon igyekszem fejlődni, tehát általában mindjárt hatalmas indulat van bennem, nem rossz indulat, hanem hogy meg akarom győzni az illetőt arról a nézőpontról, ami az enyém, és hogy egy nagyon kedves rokonom segített ebben egy kulcsmondattal, amit lehet, hogy már említettem is itt a műsorban, hogy az elfogadást nagyon segíti meg a más vélemény meghallgatását, ha az ember avval a belső érzéssel fog neki, hogy kíváncsi.
Egyébként pedig a meggyőzés egyik első eszköze az pont az, hogy hagyjuk, hogy végigmondja, hagyjuk, hogy végigbeszélje, sőt kibeszélje, mert hogyha ürül belőle a tartalom, akkor elfogy belőle az érzelmi erő. Lehet, hogy ez manipulatívnak hangzik, de a keleti harcművészetek is ismerik azt az eszközt, hogy amikor egy erősebb ellenfélrel áll szemben, akkor nem fogom bevárni az ütéseit, kirépek előle, hagyom, hogy ő végigvigye, és legfeljebb meglököm a végén, vagy nem tudom mi, szóval...
Kibillentem egy egyszerű kérdéssel, indulat nélküli kérdéssel.
Így van, de az első az, hogy hallgassam végig. És még egyszer mondom, tehát szerintem mindenki azt tapasztalja egy ilyen ellentétes vélemény való emberrel szemben a vitában, hogy el fog dőlni, hogy na, sikerül-e meggyőzni, vagy még inkább megerősödök a saját álláspontomban.
Egyébként ez nagyon érdekes, mert például én nagyon-nagyon sokáig, amikor a Isten hit kialakult bennem, még úgy viszonylag 18 fiatalon, akkor egy jó néhány évig, talán 5-8-10 évig folyton azt éreztem, hogy nekem mindenkinek be kell bizonyítani, hogy van Isten. És aztán egy nagyon érdekes, ezek a nagy pillanatok semmi különösebb külső, egyszerűen csak egy belső gondolat támad, hogy ha én valóban hiszek Istenben, és elhiszem, hogy van, akkor nem kell attól rettegjek, és nem kell mindenkinek bebizonyítanom, mert akármit is mondhat, biztos, hogy a valósághoz fogok közelebb jutni, ha nyitott szívvel és fejjel. És azóta sokkal jobb, hogy így mondjam, mert tényleg nem szabad félnünk attól, hogy kimozdítanak bennünket az álláspontunkból, hiszen mindannyian a valóság felé törekszünk.
Hát sőt, aki azt érzi, hogy meg akarják győzni, az nem tudom, 100 emberből 99 egészen biztosan ösztönösen reagál úgy, hogy akkor fölveszi a pajzsait, akár nem is tud róla, csak egyszerűen megmerevednek a saját véleményei, az elhárító mechanizmusai beindulnak, és akkor elkezdi magát védeni. Hogyha végigmondhatja, és hogyha érzi, hogy nem meggyőzni akarják, csak egy másik alternatívát mutatni, akkor persze sokkal könnyebben megy, nem beszélve arról, hogy nagyon gyakran a meggyőzés mögött önbizalom hiány van, és a saját véleményemben való kétség.
Azért bizonygatom olyan lelkesen másnak, hogy magam is elhiggyem.
Igen, hogy magamat is meggyőzem. Na most ezt persze mindenki azonnal leveszi tudat alatt, és így szerintem soha nem ment. A vallásoknak sem ment, a politikusoknak sem ment szerintem.
Vagyis akkor mi a harmadik pontunk, foglaljuk össze a négy kapaszkodóból, amely a hírek és a tartalmak dzsungelében segít eligazodni.
Itt most még én az ellenőrizhetőséghez tennék annyit hozzám, sőt nem is csak hozzátennék, hanem én még folytanám ezt a gondolatsort, mert ugye most mit tud tenni egy átlagember, dolgozik X órát egy nap, utána várja a család, barátok, programok, stb., és akkor még utána neki kéne időt, meg energiát fordítani arra, hogy amit hallott, látott, olvasott médiatartalmat aznap, azt ugye most neki valahogy meg kéne, hogy emészze. Na most ilyenkor mit lehet csinálni, hogyha mondjuk látom a YouTube-on, hogy a föld lapos, és hogy barackmaggal lehet rákot gyógyítani, most akkor oké, mondhatom azt, hogy én nem érek rá ezt ellenőrizni, akkor elkezdem követni. Vagy mondhatom azt, hogy elkezdem ellenőrizni, na és akkor van marha nagy baj, mert ugye ez meló, tényleg. A harmadik kapaszkodó az, hogy igenis vegyük a fáradtságot, hogyha már fertőzzük az agyunkat médiatartalommal, hogyha már odafigyelünk rájuk, akkor vegyük a fáradtságot, mert fontos, hogy leellenőrizzük, hogy amit hallottunk, láttunk, kaptunk aznap, abból mi igaz, mennyire lehet igaz, venni kell ezt a fáradtságot. Most azért nem megyek bele ebbe mélyebben, mert ez megír egy külön adást szerintem, mert ez mindannyiunkat fenyeget, a gyerekeinket különösen, de bennünket, felnőtteket, nyugdíjasokat ugyanúgy.
Tehát egy hét múlva folytatjuk, hogyan tudjuk leellenőrizni a kapott médiatartalmat. Kohut Zoltán szakújságírónak köszönjük, hogy itt volt velünk.
Köszönöm a meghívást.